Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyes keretek között érseki szentmisében erősítette meg a papi hivatásra irányuló szándékát Osztia Balázs papnövendék az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium kápolnájában. A Szent István Televízió kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, 6,5 éve vagyok már szemináriumban, és azt látom, hogy ez az ünnep elsősorban az Isten győzelme az életemben. Amikor azért imádkozunk, hogy az Isten alakítsa át a hívek szívét, úgy, amint az apostolokét is átalakította az első pünkös napján, tudjuk azt, hogy ez az átalakulás nem történik egyik percről a másikra, fogalmazott beszédében Ternyák Csaba érsek. Ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják, nincs mese, június 9-én kell elmondanunk, hogy nem kérünk a háborúból, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, annak kapcsán, hogy Brüsszelben betiltottak egy konzervatív konferenciát. Két visszamondás után a rendezvény egy harmadik helyszínen elkezdődött, de megérkezett a rendőrség és közölt, hogy a konferenciát azonnal be kell fejezni. Kiderült, hogy a Nemzeti Konzervativizmus konferenciának otthont adó brüsszeli kerület polgármestere Emir Kir végzést adott ki a kétnaposra tervezett rendezvény betiltására. Azt írta, nem látják szívesen a szélső jobb oldalt. Szavai szerint emellett nem kizárható, hogy belgiumi és külföldi szélsőséges csoportok veszélyeztetik a résztvevők testi épségét. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Rainer Haseloffot, a németországi Sachsen-Anhalt tartomány miniszterelnökét, akivel az illegális migrációról, valamint a gazdasági és az oktatási együttműködésről is tárgyaltak, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A magyar kormányfő kifejtette, ma már tárgyaló partnereink is elismerik, hogy az idő a magyar álláspontot igazolta, például az illegális migráció elleni fellépés terén. Elhangzott, Németország, Magyarország fontos szövetségese, gazdasági és stratégiai partnere, még akkor is, ha egyes politikai kérdésekben eltérő álláspontot képviselünk. Nagy Márton a német autóipar vezetőivel egyeztetett Berlinben, ahol kiemelték, hogy a protekcionizmus nem megoldás az európai gazdaság bajaira, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A tárcavezető a magyar EU elnökségre történő felkészülés egyében a BMW elnökhelyettesével, az Audi globális kormányzati ügyekért felelős vezetőjével, a Mercedes igazgatósági tagjával, valamint a Német Autóipari Szövetség elnökével egyeztetett. A német tulajdonú vállalatok Magyarországon több mint 222 000 főt alkalmaznak, amelynek számottevő részét a gazdaságban jelentős súllyal rendelkező járműgyártás adja. Magyarország szövetségre lép a világ újbóli blokkosodásában ellenérdekelt közép-amerikai államokkal, köztük Panamával, amely hazánkhoz hasonlóan a keleti és a nyugati világ találkozási pontjaként működik, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Panama városban. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a kormány az elmúlt években sokat dolgozott a versenyképesség javításán, amelynek nyomán a világ egyik legnyitottabb gazdaságának számító Magyarország mostanra a világranglista 33. helyére került fel az export teljesítmény vonatkozásában, ami a bruttó hazai termék 85%-ának felel meg, ezért nekünk alapvető érdekünk a világkereskedelem, a világgazdaság szabadsága. Magyarország 2010-ben még az egyik legrosszabbul teljesítő ország volt az EU-n belül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatás alapján, az akkori 18%-os foglalkoztatási ráta azonban mára csaknem 50%-ra nőtt, mondta az MT-nek a gondoskodás politikáért felelős államtitkár Brüsszelben. Fülöp Attila az Európai Parlamentben rendezett a fogyatékos emberek társadalmi befogadását célzó észszerű alkalmazkodási lehetőségről szóló konferencián vett részt a belga fővárosban, ahol civil szervezetek képviselőivel is egyeztetett. Kimagasló volt az érdeklődés idén a településvásítási program iránt, háromszoros volt az igény a pályázóknál, közölt az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Felkai Beáta Olga felidézte, A trianoni döntés után Magyarország elveszítette erdőterületeinek nagy részét, de az elmúlt 100 évben zajló fásítási programok révén mára sikerült az akkori fával borított területek nagyságát megduplázni. Az Agrárminisztérium 2019-ben tűzte ki célul, hogy 2030-ra az ország területének majd 27%-a legyen erdős, fás terület. Végül az időjárásról. A folytatásban szakadozik majd a felhőzet, legtovább keleten marad borult az ég. Záporok alakulhatnak ki, néha viszont még az ég is megdörrelhet. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hand in hand again, let's fly away tonight. Another land awaits for you and me, my love. A planet problem free, full of weightlessness, no harm can touch your love. This is all I need. Give me time and space to spread this happiness. Again. The sun shines on us.
Fórum. Beszélgetések és előadások.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban folytatjuk műsorunkat, melyben Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését.
Most ránk zárnák az ajtót, és bejönnének ide a terroristák. És csak azok mehetnének ki ebből a templomból, akik megtagadják Krisztust. Vajon hányan maradnánk bent? szeretnék áttérni az előadásom második részére. Ez egy egészen más szemlélet lesz, egy egészen más fényképet vetítek be. Azért, mert a római Szent Klement szeretném idézni az első század vége felől. Ugye emlékszünk, hogy a második részében az első három század tanításaiból szeretnék egy-egy rövid idézetet mondani. Ez azért fontos, mert ebben az időben már kezd kialakulni az egyházban egyfajta egyházi rend, kollektív, hierarchikus rendszer, valószínűleg a római Szent Klemennek a korintusiakhoz írt leveléből szeretnék idézni. Pál apostol is sokszor ír a korintusiakhoz. Ugye a Korintus egy eléggé problémás közösség, még visszatérünk az ő életük és viselkedésükre. És hogy ez miért fontos napjainkban? Mert ott a korintusiak idejében széthúzás volt a közösségben, a fiatalok valószínűleg nem tudtak úgy együttműködni az idősebbekkel, különböző nézeteltérések voltak, és napjainkban nincsenek ilyen széthúzásaink. Ezek a szavak napjainkban is, amelyet Szent Klemen megfogalmaz, nem érvényesek ránk is? Gondoljunk csak bele, nem tudom, biztos, hogy a római katolikus egyházban nincs ilyen, de a görögkatolikus egyházban ahány pap az annyiféleképpen szeretné a szent liturgiát bemutatni. Akkor még nem is beszéltem lelkiségi közösségekről, szerzetesekről, karizmatikusokról. Hát gondoljunk csak bele, hogy ha nagyvárosokban látjuk, hogy a híveink úgy mennek a szent liturgiára, úgy mennek a templomba imádkozni, hogy amíg fűtött, meg ahol jól beszél a pap. Hát ezek nem ugyanazok a problémák és nehézségek? Találtam az interneten egy olyan fényképet is, amikor egy hölgy úgy vesz részt a szent liturgián, úgy keresztbetett lábakkal hátradőlve figyeli, hogy zajlik a szent liturgia. Ez a mai kornak is egy figyelemfelhívása, és olyan ciki nekem püspökként itt kint állni, hogy azt mondani, hogy igenis kell az egyházban egy fegyelem. Kell egy rend, és ezt már az első században megfogalmazta Klement. Mindent a maga rendjének megfelelően kell végeznünk. Felajánlásaink és a szent cselekményeinket gondosan végezzük, mert parancsaiban nem hanyag és rendetlen módon hagyta ránk, hanem meghatározott időre és órára, meghatározott helyen és meghatározott személyek által, hogy minden méltó módon neki tetszően történjen. Közülünk mindenki a maga rendjében jó lelkiismerettel adjon hálát az Istennek, megszentelődésben senki se lépje át a szent cselekmények számára előírt szabályait. Kell, hogy legyen egy mérce. Antiochiai Szent Ignác, Klemennek a barátja, egy másik mozzanatra hívja fel a figyelmünket, és ez a másik mozzanat későbbi dokumentumban is előjön. Amiért idézem ezt, az nagyon fontos, hogy a püspök, mint a közösség feje, Szent Ignác szerint elnököl az eukarisztikus vacsorán, de az eukarisztia még közösségi cselekmény. Ez nagyon fontos, hogy egy közösséget alkotnak, még ott nem különült el a püspök, a pap, a közösség. Ott még a királyi papság az egész közösségre vonatkozik. Ugyanis a római katolikus egyházban ezt próbálta a második vatikáni zsinat visszahozni, hogy a papság és a hívek közötti nagy távolságot valahogy áthidalni. Csak érdekességképpen szeretném megjegyezni, hogy hogyan látom én ezt. Lehet, hogy tévesen meg rosszul látom. De a görögkatolikus egyházunkban, most Sarák Bíboros, bocsáss meg nekem, a görögkatolikus egyházunkban én úgy érzem, hogy a nős papság egy picit a templomon kívüli életében közelebb áll a közösséghez és a hívekhez, az emberekhez. A gyermekeink keresztül óvodába, iskolába olyan emberekkel találkozik, ahol én nem biztos, hogy találkozom, és nem tudom úgy megszólítani őket. A feleségeiken keresztül olyan személyek jutnak el, akikkel én nem biztos, hogy ki tud tudni olyan kapcsolatot. De ugyanakkor a szent liturgiában közöttünk egy nagy távolság van, papság és a hívek között. Tehát Értető, amit akartam mondani, különbséget? Hogy a római katolikus egyházban, a szertartásban nagyon szépen visszahozták annak az ősi formáját, hogy a közösség egy királyi papságot, egy egységet alkot, a pap együtt imádkozik a néppel, de minthogyha a hétköznapi életben egy picit eltávolodtak volna, nálunk a liturgiában van ez a nagy távolság, még képálvánnyal is, egy ikonosztázionnal is elválasztjuk a papot a néptől, de a hétköznapi életben, minthogyha mégis közelebb állnánk. De ez csak az én gondolataim, ez nem az atyáknak a tanítása, úgyhogy ezért elnézést kérek. A didaché az azért fontos, mert első között hallhatunk utalást a kenyértörésre, az eukarisztiára, annak a különleges formájára. Érdekessége az, hogy ebben az ókeresztény nyirantból hiányzik az alapításnak a szava. És a Szentléleknek a segítségül hívása. Így szól ez a dokumentum a 9. fejezetben. Az eukarisztiáról a következőket így végezzétek. Először a kehely fölött. Hálát adunk néked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk szolgád Jézus által. Dicsőség néked mindörökké. A kenyértörésről pedig a következőképpen. Hálát adunk néked, atyánk, az életért és a tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a te szolgád Jézus által. Tehát itt még visszautalok a zsidó hálaadásra, még itt nagyon erős benne. De megjelenik egy újabb mozzanat az eukarisztia liturgikus fejlődésében, és pedig a békecsók. Már ő is a megbékélésre, a didakéban is a szerző a megbékélésre hív. Az Úr napján gyűjjetek egybe, törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát. Előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. Mindaz, akinek vitás ügye van fele barátjával, addig ne jöjjön közétek, míg ki nem békült. Hogy nehogy közönségessé váljon áldozatotok. Itt fogalmazódik meg második, a harmadik században Szent Justinosnak a tanításából, aki már utal a keresztség utáni eukarisztiára, liturgiára, hogy a keresztség után már jelen van a békecsók, és ez a békecsók a keresztelési szertartásból a liturgiának a részévé válik, a megbékélésnek, a kiengesztelődésnek a részévé. Az adományokat, egy érdekes mozzanat, a diákónus osztja ki, és mindenki részesült az eukarisztiában. A közösségnek minden tagja. A második, harmadik században a közösség minden tagja. És aki fogoly, rabszolga vagy beteg volt és távol maradt, mert nem tudott részt venni az ünnepségen, ahhoz a diákónus vitte el a Szent Eukarisztiát. Mert akik nem részesültek az ünnepi lakomán, Krisztus testéből és véréből rendszeresen, azokat kizárták. Akkor nem vagy kész arra, hogy feláldozd az életedet? A harmadik században még egy nagyon kedves irat is jelen van, a közösségre akartam ezzel utalni a lakomára, hogy mindenki részesült. Tehát, hogy mindenki részesült az eukarisztiában, és a tradíció apostolika az egy újabb fontos mozzanatot, harmadik század. Amikor püspökké szentelték, mindnyájan üdvözőjék és adjanak neki békecsókot, mert méltó lett. A diákónusok nyújtsák neki a felajánlott adományt, ő pedig az összes presbiterekkel együtt, kezét az adományokra téve, e szavakkal adjon hálát. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát az Úrnak. Méltó és igazságos. Akkor így folytassa. Nem megdöbbentőek voltak számomra ezek a szavak. Első századok. aztán egy másik mozzanat ebből a tanításból, a harmadik század nagyon szépen idézi, hogy milyen háladó imádsággal készül az eukarisztiára. Számunkra, a görögkatolikusok számára engedtessék meg, bocsánat, hogy picit hosszabb lesz a szöveg, van, aki már az óráját nézi, még a felén is sem tartunk, megnyugtatok mindenkit. Számunkra, a görögkatolikusok számára fontos ez, mert a háladó imádság az egy picit, mintha kiszorulna a szertartásunkból. Pontosabban azt a pap ott a szentélybe maga mondja, nép már régen elénekelte a neki szükséges énekét, és vár arra, hogy a pap befejezze. És én magam is fiatal koromban ezeket az imádságokat rövidítettem. Nem értettem a jelentőségét. Nem magyarázta meg senki nekem, sajnos. Vagy nem figyeltem jól az előadásokon. Rossz diák voltam. Ez a megdöbbentő számomra, hogy ezek a szavak, a háladás szavai milyen fontosak az eukarisztiának a részei. Annyi sok minden veszi körül a kenyértörést. De hogy a hálaadásnak a szavai, a felajánlás és az utána történő köszönet nagyon szépek. Mikor önként átadta magát a szenvedésre, hogy a halált elpusztítsa, és az ördög láncait széttépje, eltiporja a poklot, megvilágosítsa az igazakat, stb. Stb. Vette a kenyeret, hálát adott neked, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely értetek, megtöretik. Ugyanígy a kelyhet is mondván, ez az én vérem, mely értetek, kiontatik. Mikor ezt teszitek, tegyétek az én emlékezetemre. Megemlékezvén tehát haláról és feltámadásról, felajánljuk neked a kenyeret és a kelyhet, és hálát adunk, hogy méltónak találj minket, hogy színed előtt álljunk és szolgáljunk néked. Kérünk, küld le szent lelkedet a szent egyház felajánlott adományaira, adj egységet mindazoknak, akik részesülnek benne, és nagyon szépen folytatja tovább. Mert nagyon hosszú Szent Bazilnak a liturgiája, és nagyon hosszúak a papnak a hálaadó imái. De én most hadd tegyek nyilvános gyónást. Én most erre az előadásra készülve erősödtem meg abban, hogy miért fontos ezeket az imádságokat elmondani. Hát ez a központi mozzanata a szent liturgiáknak, ami a kenyér törést szinte magába öleli. Tehát ennek most már nem fognak örülni a papjaim, mert akik velem fognak majd együtt szertartást végezni, azoknak majd várni kell, hogy én hosszasan elmondjam ezeket a csendes imákat, amelyeket a pap mond el.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök az első századok tanítását mutatja be.
Azért nem vetítek ki semmit, hogy mindenki beleélje magát. Semmi rendkívüli, Origenészt akarom idézni. Nem csak eretnekségeket fogalmazott ő meg, nem kell megérni, nem fogok tőle tanítást idézni, inkább egyfajta szemléletformát. Szerinte Krisztus jelen van az írásokban, az egyházban, az eukarisztiában, és a külső mögött, mint belső lelki tartalom jelenik meg. Azaz, elkezdenek a külső dolgoknak is jelentőséget tulajdonítani, nem csak a kenyérnek és a bornak, hanem a külső dolgoknak is. Ez később lesz még igazán fontos. Azaz, mindennek megvan a maga szimbolikus jelentése. Oltár az emberi lélek, tömjén a szív tiszta imája, püspök, aki a Krisztust jelképezi, pap, Ábrahám, Izsák, Jákob, az apostolok jelképe, diákonus, a hét angyali kar, a térdhajtás, alázat, engedelmesség, békecsók, végtelen, feltétel nélküli szeretet egymás iránt. És innen lépünk tovább a harmadik részben. Miről fogunk beszélni a harmadik részben? A nagy konstantini fordulat, 313. Az egyház, így fogalmaztam magamnak, eddig, mint mag a föld felszíne alatt, rejtekben erősödött, de most a felszínre tört, a hajtás gyors búrjázásnak indult, a liturgiában, a teológiában, a művészetben, mindezt az uralkodók is támogatták és segítették, és azoktól a közösségektől is, amelyek szabadabban vagy más nem üldözött területeken megerősödtek, átvettek hagyományokat, szokásokat, de ugyanakkor megjelennek a vadhajtások is, megjelennek az eretnekségek is. És ez is nagyon fontos az eukarisztia kapcsán, mert addig olyan természetesnek tűnt a keresztények számára a Szent Háromságos formula, Atya, Fiú, Szentlélek, olvassuk az első századoknak az írásaiban. De itt már megkérdőjelezték az emberek, hogy Krisztus nem is Isten, hogy ki a Szentlélek. Máriát hol helyezzük el? Hogy Krisztus ténylegesen is jelen van a kenyérben és a borban? Mikortól? Elkezdődnek a kérdéseknek a megfogalmazás, és ugye eretnekségek születnek, nem akarom ezt taglalni, hogy a Szentlélekről Isten vagy nem Isten. Ezek nagyon fontos kérdések, és ez elindít az egyházban különböző gondolkodást is. Ide vezethető vissza a keletre és a nyugatra két irányba mutató gondolkodás is. És ez megjelenik az eukarisztiában olyan formában, hogy a nagy konstantini fordulat után ezekben a századokban fogalmazódnak meg ilyen kérdések, hogy például az eukarisztikus imádságot azt a nyugati egyházban eukarisztikus kánonnak nevezik el, a keletiben meg anaforának. Hogy a keleti egyházban, miután Krisztus szent testévé és vérévé válik az a kenyér, az nem pusztán a papnak a szavai által, hanem még a Szentlélek lehívása által az megfogalmazódik az epiklézis. A nyugati egyházban megmarad, hogy az alapító szava kimondása után Krisztus jelen van. És ez a különbség napjainkig, ez a két szemlélet, ez él az egyházunkban. A római katolikus szentmisén, amikor én koncelebrálok, akkor borulok le az oltár előtt szívemben, Krisztus elé, amikor elhangoznak az alapítás szavai. A mi bizánci liturgiánk szerint nagybőjtben ténylegesen is, még a püspök is leborul az oltár előtt, van jó lenne minden egyes szent liturgiában, miután a szent lelket segítségül hívtuk, és ezt az imádságot, az epiklézis imáját elmondtuk, akkor borulunk le, mert onnantól fogadjuk Krisztust a kenyér és a bornak a színe alatt. Ezek nagyon fontos mozzanatok, amelyek megjelennek a hagyományainkban, a szertartásunkban, és azért próbálom összehasonlítani, hogy érthetőbb legyen. És ezek a kérdések, ezek a különbözőségek, ezek mind az eukarisztiát segítették, annak a fejlődését, annak az értelmezését, ezeknek a dolgoknak a megfogalmazását. Még mielőtt tovább lépnék, hogy az eukarisztia mennyire segíti a róla kialakított képnek a megfogalmazását, nem tudom, hogy a jelenlévők közül ismeri ezt a szót, hogy eukarisztiológia. Én is most találtam rá. Ennyi év után. Nem is tudtam, hogy létezik. A keleti teológiában ez egy nagyon érdekes mozzanat, amire vissza fogok még térni, de röviden hadd idézzek jeruzsálemi Szent Cirilltől, az ő 4.-5. misztagógikus katekézisében. Milyen isteni misztériumok azok, amelyekre méltókká váltatok, amelyek által Krisztusban egy test és egy vér lettetek. Ő kiáltott így az imént. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret és hálát adott, megtörte és tanítványainak adta mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, és vette a kelyhet és hálát adott mondván, vegyétek, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem. Ő maga jelentette ki és mondta a kenyérről, ez az én testem. Ki merészeli kétségbe vonni? Ő maga biztosított felőle, és így szólt, ez az én vérem. Ki fog még tétovázni és azt állítani, hogy nem az ő vére? A Galileai Kánában a víz egyetlen intésre borrá változott, és akkor hihetetlen, hogy a bort véré változtass. És hihetetlen, hogy a bort véré változtassa. Ha a testi mennyegzőre meghívta ezt a csodát, és ő megcselekedte, akkor nem kell annál inkább megvallani, hogy a vőlegény az ő fiainak ajándékozza saját testének és vérének élvezetét. Nagyon szép mondat. Mert a kenyér alakjában te testét kapod, a vér színében vérét kapod, hogy miután magadhoz vetted Krisztust, az ő testét és vérét, Krisztus testvére légy. Nagyon szépen megfogalmazza Cirill. Miután magadhoz vetted Krisztus testét és vérét, Krisztus testvére légy. És még mindig ennél a képnél vagyok. Mert ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, hogy hogyan is van jelen Krisztus az eukarisztiában. És erre a keleti hagyományban nem véletlenül a Krisztus születésének az ikonját ábrázolom, mert a krisztológia meg az eukarisztológia a keleti tanításban ugyanaz. Később erről nagyon szépen beszél még Damaszkuszi Szent János, ha időnk lesz, akkor még tőle is olvasok. Mert a megtestesülés titka a Szentlélek által történt, ahogy a magára öltötte az emberi természetet, sérülés nélkül megtartotta az isteni mivoltát megőrizve. A kenyér is megmaradt sértetlenül kenyérnek, de mégis betölti Krisztus istensége. Azaz, hogy hogy van jelen a kenyérben és a borban? Hát úgy, ahogyan testet öltött. Titok, nem tudjuk. Hogy nem változik meg a kenyérnek és a bornak a szerkezete, kivéve, mint ahogyan az Püspök atya is mondta az előadásában, amikor egy isteni csoda megnyilvánul, és egy eukarisztikus csodáról megbizonyosodunk. De egy ilyen halandó embernek a szent miséjében, mint az enyém, ott megmarad a kenyér kenyérnek, a bor bornak. Mint ahogyan megmaradt sérületlenül az emberi természete Jézusnak azzal, hogy ő, mint az ő istensége, abban jelen lett. De amiért megemlítettem ezt, hogy ez is egy nagyon fontos mozzanata a keleti és a nyugati értelmezésnek. Mi is Hisszük és valljuk, hogy Krisztus titokzatos teste és vére az eukarisztia, de nem úgy, hogy az átváltozik, mint Kánaánban a vízborrá, hanem Krisztus titokzatos módon, ahogyan a Szentlélek által megszületett és testet öltött, ugyanúgy ölti magára a kenyérnek és a bornak is a testét, ahogyan feltámadásakor a testet ismét magára öltötte, titokzatos módon a Szentlélek által, ugyanúgy van jelen abban a kenyérben és abban a borban, titokzatos módon. Értjük ezt a nagy különbséget? De mégis ugyanaz, a szemlélet más. Jeruzsálemi Szent Cirill nagyon szépen fogalmaz arról, hogy hogyan kell közelednünk a szent titkokhoz. Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Ne a testi ínyetekkel ítéljetek, hanem a megingathatatlan hittel, mert amikor ízlelitek, nem kenyeret és bort ízleltek, hanem Krisztus testének és vérének képmását. És egy nagyon szép tanítás, amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem bal tenyered legyen jobb tenyered trónja. Így fogadja az eljövendő királyt, és tenyered hajlatába fogadd, vedd Krisztus testét, rámondva, hogy amen. Cirill megfogalmaz egy újabb gondolatot, ami megjelenik az eukarisztiában, és a negyedik századra lesz ez igazán nagyon fontos, ez pedig a félelmetes titok. Hogy az eukarisztia, mint félelmetes titok jelenik meg, az írás tudók szerint, ha szó szerint lefordítanánk ezt a szót, akkor úgy kellene értelmeznünk, hogy mint amikor az embernek égnek áll a haja félelmében. Az eukarisztia. Hogy ilyen félelemmel közeledjünk. És nem véletlenül mondtam az előadásomnak az első részében, hogy abban az időben még a papság, a hívek, a közösség egy egységet alkotott, mert a negyedik századtól így lesz a rettenetes titok, a püspökök, a papok feladata, kiváltsága, nekik van hatalmuk a Szent Lelket segítségül hinni, és jelen lenni az áldozat bemutatásnál, a nép pedig félelemmel és hittel közeledhet, itt vált kettő a papság és a nép. Szigorú feltételekhez, bőthöz, házastárs önmegtartóztatáshoz, magánimákhoz és egyebekhez kötötték az áldozást. Az ortodox hagyományban ez még napjainkban is nagyon erősen jelen van. Ez oda vezetett, hogy a nép nem mert áldozáshoz járulni. Milánói Szent Ambrus figyelmezteti is az olyan a megkeresztelteket, ne kövessétek a görögöket, akik évente csak egyszer áldoznak. Aranyszájú Szent János és Szent Bazil atyánk ezt a két végletet próbálja áthidalni, egyrészt megértetni a hívekkel, hogy milyen fontos a rendszeres áldozás, de ugyanakkor milyen fontos, hogy méltóan járuljunk a szent áldozáshoz. Szent Bazil atyánk így ír, minden nap részesülne az eukarisztiából, Krisztus szent testéből és véréből jó és hasznos. Miután világosan megmondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ki kételkedhet benne részesülni állandóan az életéből, nem más, mint bőségben élni.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szocska Ábel az első keresztényekről és az eukarisztiáról elmélkedik.
Mi magunk, gondolom, mint szerzetesek, heti négyszer részesülünk az eukarisztiából, vasárnap, szerdán, pénteken és szombaton, és más napokon, amikor a szentekről megemlékezünk, írja a 93. levelében Cezáreai Patricius hölgynek. Szent Bazil nagyon szépen beszél a Szentlélekről, hogy miért is fontos. Nem csak a Szentlélek istensége volt kérdés és ennek a tisztázása, hanem az ő jelenléte az eukarisztiában is annak a fontossága. És amikor a Szentlélek istensége mellett érvel Szent Bazil atyánk, akkor ő a Szent Liturgiából idézi, hát hiszen az őseink is már, 4. század, az őseink. Tehát már 1-2 századdal előtte lehívták a Szent Lelket. És meg is magyarázza, hogy lehet, hogy ez nincs a Szentírásban leírva, de így fogalmaz, mit hagytak ránk a szentek az írásokban, az epiklézis szavairól, a Szentlélek lehívásáról? Az eukarisztia kenyere és az áldozat kelyhe felett? Ezek miatt nem elégszünk meg az evangéliumok és az apostol szavaival, hanem más dolgokat is mondunk, és figyelembe veszük ezeket az egyéb szavakat, amelyeket nem írott tanításból nyertünk, amelyek fontosak a szent titkokhoz. Tehát nem a szentírásból, hanem a szent hagyományból. Ezzel igazolja a Szentlélek istenségét, hogyha lehívjuk, hogy az Krisztus teste és vére legyen, ez azt jelenti, hogy ő Szentlélek Isten. Arénszerű Szent Jánostól szeretnék egy pár mondatot idézni, és lassan be is fejezem a mai előadásomat. Nem a szertartásainkban található imádságokból, hanem homiliákból. Ő is ezt a kettőséget méltóan, de mégis, hogy járuljunk szent áldozáshoz. Az, aki ezekhez a szent és félelmetes titkokhoz közeledik, annak vírasztania kell és ébernek lennie. És tisztának kell lennie minden földi gondtól. Nagyon érdekes mozzanat a bizánci és a latin liturgiában is benne, hogy emeljük föl szívünket. És Aranyszerű Szent János nagyon sokszor szídja az ő híveit, hogy mit jelent ez a ti számotokra? Emeljük föl szívünket, mit válaszolunk rá? Megkérdezi, mit válaszoltok rá? Fölemeltük az Úrhoz. De tényleg fölemeltétek? Ott vagytok szívvel, lélekkel, és a gondolataitok nem csaponganak valahol máshol? Mert ha igen, akkor hazudtok. Hol merünk ma így prédikálni? Én is csak itt merem elmondani. A kamerákat ki is kapcsolták. Azért vagyok ilyen bátor, egyébként nem. Tehát tegyünk félre minden földi gondot. Ezt olyan szépen meg is énekeljük a szertartásunkban. Telve kell, hogy legyen nagy mértékletességgel és nagy buzgósággal. El kell távolodnia minden olyan gondolattól, amely távol áll a szent titkoktól, és minden részében tiszta, tiszta lakhelyet kell készítenie, mint aki magát, a királyt várja. És Júdáshoz írt levelében, közeledjünk a szent asztalhoz a neki kiáró józansággal és éberséggel, ne legyen több Júdás, senki, aki gonosz, aki rossz akaratú, akinek más van az ajkán, mint az elméjében. Nem elég készülni és magunkhoz venni, hanem utána is ehhez méltóan kell élni, és ebben másokat is részesíteni. Beszélünk az első áldozásra való felkészülésről, beszélünk a szent liturgiára való felkészülésről, és szent áldozáshoz járulunk, és utána Aranyszerű Szent János nagyon komolyan felhívja az ő hallgatóinak a figyelmét, magunkhoz vevén a szent és szeplőtelen áldozatot, hogy ne jussunk ítéletre és kárhozatra, hanem jussunk előre mértékletességben, szeretetben, erényben, kiengesztelődésben Istennel, a szilárd békében és ezernyi jó elhatározásban, azért, hogy mi magunk is megszentelődjünk, fele barátunk épülésére. Nem elég csak nekünk az áldozásban részesülni, hanem rajtunk keresztül a fele barátaink is épüljenek. Tehát, hogy utána is, az áldozás után is, mielőtt magadhoz vezed a Szent Eukarisztiát, böjtölsz, hogy méltónak tűnj magadhoz venni, és miután magadhoz vetted, még józanabbnak kell lenned, de te mindent tönkreteszel. Nincs kétség afelől, hogy egyenlő módon fontos megtartóztatni magunkat előtte és utána. Dicséretes dolog lenne, hogy ne add át magad a féktelen vágyaknak, miután a szent dolgokban részesültél. Valószínűleg az akkori mulatságokra gondolt, hogy a nép részt vett a szertartáson, az ünnepségeken, és utána meg nagy lakomákat, nagy ünnepségeket tartottak, és az önmegtartóztatás az hiányzott, meg a fegyelem. Az éberségről nagyon szépen beszél aranyszájú Szent János. Beszél, mint titokról. És ez megint fontos, nem akarom kihagyni, elnézést kérek senkinek, nem akarok a türelmével visszaélni, de ahogyan minden tárgynak, hallottuk, hogy Origenész vetette ezt már fel, vagy írta le, vagy első között megfogalmazta, és minden cselekménynek megvan a maga magyarázat, a szimbolikus jelentése Jézus életéből, így aranyszájú Szent János idejére és az ő tanítványainak az idejére, kortársainak az idejére a Szent Liturgia, ebben a Szent Eukarisztia, Krisztusnak a titokzatos jelenléte elkezd kiáradni az egész liturgiára, hogy a titkot azt már nem csak a kenyértörésre, Krisztus testére és vérére vonatkoztatják, hanem a titkot az egész szertartásra vonatkoztatják, és így megjelennek a szimbolikus elnevezések. Oltár, jászolnak, sírnak, vagy magának Jézus Krisztusnak is nevezik. Az illiton egy fehér kendő, amit a kehely alá, a pap alá terít. Arimateai József szolgálata, a tiszta gyolcs, amiben Jézus testét takarta. Orárion, a diákónusnak a szalaga. Jézus alázata és szolgálata, ahogyan körülvezi magát a lábmosáskor. Az omofor, a püspöki jelvény, amit azt hiszem, hogy a római katolikus hagyományban palliumnak neveznek, amely a római katolikus hagyományban még napjainkig is tiszta bárány gyapjúból készült. Miért? Azért, mert kifejezi, hogy az eltévedt bárányt a főpásztornak, mint Krisztus jelképének vállára kell venni és vinnie kell. A püspöki ruha, a magamra öltött, igen, elég sok a köhögés, mindjárt befejezem. A püspöki ruha a közösség és a nyáj gyengeségét fejezi ki, amelyet a püspök visel. És damaszkuszi Szent Jánostól szerettem volna még idézni, de azt meghagyom egy másik alkalomra. Damaszkuszi Szent János, ő már egy későbbi, egy 8. századi keresztény szerző, aki nagyon szépen összefoglalja, de még mélyebben foglalja össze Nikolaos Kavaszilász a 15. századból. Magyarra is le van fordítva Élet Krisztusban című könyve. Azt, amit a szentatyák olyan szépen összefoglalnak hagyományról, liturgiáról, tanítás, keleti tanításról, az eukarisztiáról, és ebből szeretnék még egy rövid idézetet. Az élet kenyere, amely életben tartja azt, aki magához veszi, átformálja és magához teszi őt hasonlóvá. Ő éltet minket, és ugyanazt az életet kell élnünk nekünk is, amely benne van, mivel ő a szív és a fej. Maga az üdvözítő, az élő kenyér mondja, így az is élni fog általam, aki engem eszik. A szent lakoma Krisztusivá tesz minket, aki valódi igazság, a sajátunk Krisztusivá tesz bennünket jobban, mint amennyire a földi javak a mieink lehetnek. Mit jelent az eukarisztia? Nem az a fontos, hogy a kenyér és a bor egyé válik az én testemmel és véremmel, hanem hogy én egyé váljak Krisztussal. Ez az eukarisztia. Amen.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szocska Ábel görögkatolikus megyés püspök gondolatait hallották az első keresztényekről és az eukarisztia jelentőségéről. Az előadás az Országos Lelkipásztori Napokon hangzott el 2020-ban. A műsor Domán Vivien szerkesztette.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Mi van még, mi hány?
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Átadták a felújított Szent Anna szeretett otthont Sátoraljóújhelyen. Magyarország gazdasági